Technikai problémák miatt az interjú hangminősége sajnos gyengébbre sikerült. Elnézést kérünk.
Szerintem ez egy történet, ami arról szól, hogy azt mondta, hogy is lehetetlen. Szerintem a politikusoknak a siker az, hogy vissza tudjanak adni a társadalomnak. Érdemes sokszor belegondolni, hogy mi az, amit meg tudunk másokkal tanulni, hogyan tudunk közösen dolgozni. Mindig, amikor megtudtunk egy újságírót, vagy egy külföldi politikus, vagy egy partnert, akkor mindenki teljesen lesokkolt, hogy ebből a pincéből csinálják a pártokat, amiből az egész sajtó ír.
Sziasztok! Ez itt a Magyar Siker Story Podcast. Mai vendégünk Cseh Katalin, a Momentum mozgalom alapító tagja, jelenleg az Európai Parlament képviselője, ahol a Renew Europe frakciónak az alelnöke. Itt fogadott minket a Momentum budapesti központjában, és ma vele fogunk beszélgetni. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, sziasztok!
Ugye ezt az interjút már korábbra terveztük, de közben jött az, hogy az EU tanács elfogadta az új költségvetést, és ezért neked ki kellett utaznod Brüsszelbe. Hogyan éled meg ezt, hogy a két főváros között neked úgymond ingáznod kell folyamatosan?
Hát ez nyilván egy kihívás a munkámban, főleg most a koronavírus járvány alatt, amikor jóval kevesebb a járat, jóval kevesebb a közlekedési lehetőség, de hát azért összességében mégiscsak egy nagyon-nagyon felemelő élmény az, hogy mint Brüsszelben, Európa fővárosában, neked Budapesten a világ egyik legszebb városában egyszerre érhetek egy kicsit. Szóval persze vannak nehézségek, de maga a munka jellege az, hogy tényleg az összes európai országban vannak kollégái, össze-európai ügyekkel foglalkozunk, ott tudunk lenni, ahol a döntések születnek, az egy olyan fantasztikus, tényleg csodálatos élmény, ami abszolút kompenzálni a nehézségeket. Persze ezt tudom, hogy néha nehézséget okoz másoknak is, szóval ilyen szempontból elnézést is kérek, hogy ez így alakult, de hát sajnos a kiszámíthatatlanság meg az utolsó pillanatos döntések azok.
Persze, semmi gond, tehát nekünk teljesen tökéletes most is. És akkor át is térnénk arra a kérdésre, hogy ugye ez, hogy már európai parlamenti képviselő vagy ilyen fiatalon, ez már magában egy nagy siker, ezért azt szeretném kérdezni, hogy te hogyan definiáld a sikert úgymond általánosságban az életben, és hogyan gondolod, mikor sikeres mondjuk egy politikus?
Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem összességében a siker az számomra valami olyasmi, hogy az ember kitűz célokat, és szépen komolyosan dolgozik azért, hogy azokat elérje. Lehet egy ilyen siker az, hogy valaki valamit feltalál, egy változás hoz a világban, de az is lehet siker, hogy valaki mondjuk egy boldog családot teremt maga köré, és az a célja, csak hogy a siker alapvetően egy tudatos munka. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, és inkább egy furcsa érzés azt látni, hogy az ilyen általán kitűzött siker definíció az nagyon-nagyon más ahhoz képest, mint a mi Magyarországon a legtöbb embernek a siker, ugyanis sokszor sok családban az is siker, hogy hónap végéig legyenek fizetve a számlák, és hogy a gyerekeket fel lehessen nevelni, mert vannak olyan társadalmi rétegek sajnos, ahol Magyarországon nem feltétlenül a boldogság elérése a fő cél, hanem az egészen egyszerű túlélés, és hát nekem politikusként részben az is lenne a siker, hogy ez változzon. Szerintem a politikusoknak a siker az, hogy vissza tudjanak adni a társadalomnak. Tehát ugye mi egy megválasztott mandátummal rendelkezünk, és nyilván egy feladatra szerződtünk, és számomra, és bizony a nyelvető kollégám számára a siker azért az egy új irányba vett társadalmi változás. Ez az, hogy kinek mi a jó irány, kinek mi az a cél, kinek mi ez a társadalom kép, amiért dolgozik az eltérő lehet. Számomra ez abszolút az egyenlőtlenségek csökkentése, az, hogy több jobban több lehetősége legyen minden embernek, és az, hogyha e felé tudunk kis lépésekben haladni, az a visszaigazolása a sikeres munkának. De hát nyilván ez nehezen mérhető, hiszen több évtizedes, akár évszázados egyenlőtlenségek ledöntése, megváltoztatása a cél, de ezért nagyon jó az, amikor valaki lehetőséget kap arra, bizalmat kap arra a társadalomtól, hogy ezért dolgozhasson, hogy másoknak jobb legyen.
Igen, ez egy érdekes megfogalmazás, hogy mi is egyébként mindenkitől ezt megkérdezzük ezt a kérdést, és nagyon érdekes az is, hogy mi is teljesen különböző válaszokat tudunk kapni. Mit gondolsz esetleg a te életedben, az mennyire játszott szerepet ebbe a másik látásmódba, hogy ugye te Kanadába születtél, nem tudom, ott is nőttél fel, vagy hogy nézett ki neked az életed első része?
Igen, Kanadába születtem, édesapám egy posztdoktori képzést csinált a Montreali Egyetemen, és én kisgyerekként éltem kint, szóval elég fiatalon költöztem haza, már az óda közepén is itthon tanultam. Tehát nem tudom, hogy mennyire része a világképemnek az, hogy külföldön születtem. Az szerintem befolyásolhatja a gondolkodásomat talán, hogy az a családom nagyon támogatott mindig abban, hogy más kultúrákból is szerezek élményeket. Az életem alatt is nagyon sokszor dolgoztam olyan közegekben, ahol ifjúsági szervezetekkel, más országból, más politikai háttérrel rendelkező emberekkel működtünk együtt. Tehát szerintem az együttműködés kultúrája, az, hogy egymástól tanulunk, az, hogy keressük a jó példákat, az mindenképpen egy olyan dolog, ami számomra egy alapérték volt, és ez talán most segít is abban, hogy a munkámat jobban tudjam végezni. Hiszen ezt kicsit hiányolom a magyar rendszerből, hogy az együttműködés és a csapatmunka az egy olyan szempont, amit talán kevésbé vesznek figyelembe a közoktatásban, pedig alapvetően az, hogyha valahol máshol valamit jól csinálnak, az nem egy olyan dolog, amire irigykedni kell, vagy nem egy olyan dolog, amit el kell ítélni, hanem érdemes sokszor belegondolni, hogy mi az, amit meg tudunk másoktól tanulni, hogyan tudunk közösen dolgozni, hogyan tudunk társadalomként is, emberként is közösen dolgozni, és nem pedig irigyelni, és gonoszan és gyűlölködve, hanem hogy tényleg közösen dolgozunk a köztársadalmi céljai felé. Szóval szerintem ez egy olyan dolog, amit talán érdemes lenne Magyarországon is meghonosítani, és ezt az árkásást és egymásra való utogatást, defenzív viselkedést, ami néha jellemez minket, ezt jól van, lehet nem hagyni, most már
lenne. Ezt például hallottuk a Velux magyarországi vezetőjével beszélgetünk egyszer, és ő mondta, hogy neki is egy nagy élmény volt, úgymond az, hogy Dániában azt látta, hogy ott igazából az óvodában elkezdik azt tanítani a gyerekeknek, hogy csak együtt lehet, egymás segítségével lehet előre haladni az életbe. Ez egy érdekes lehet nekünk is. És ugye te orvosnak tanultál, ha jól tudom, alapvetően?
Igen, nekem az alapdiplomám az a általános orvosi. Volt egy kis kitérő a közgázban, hallottam azt, hogy közösen voltam, illetve szerettem egy másik diplomát Rotterdamban, ahol egészségügyi közgazdaságtan tanultam mesterképzésen, és hát például a Rotterdami élményeim is abszolút visszaigazolják azt, amit te is mondasz, hogy teljesen más az, ahogyan ott szervezték a felsőoktatást, meg ahogyan Magyarországon. Most nem azt mondom, hogy ez egyik jó, vagy a másik rosszabb, de azért mindenképpen nagy élmény volt, hogy minden szeminárium, meg minden gyakorlat elképesztően praktikus volt, és egy ilyen diskurzus volt folyamatosan kiépítve az előadók és a hallgatók között. Magyarországon azért sokkal frontálisabb. Az egyik legelső előadása például, amit Rotterdamban hallgattam, nekem nagyon furcsa érzés volt az, hogy a professzor beszélt, és folyamatosan jelentkeztek a diákok, és akkor közbeszóltak, hogy ők mit gondolnak erről a témáról. És az elején így nem értettem, hogy hát ez egy előadás. És aztán hát nyilván ugye megfogalmazódik az emberben, hogy ja, hogy erről kéne alapvetően szólni a felsőoktatásnak. Hogy egy diskurzus, egy párbeszéd, a közös élményeknek, a közös tapasztalatoknak az összevetése, és nem egy aláfelé rendelt viszont, amit én Magyarországon éreztem, hanem egy abszolút partnerség az előadók és a hallgatók között.
Igen, ez egy érdekes történet volt. Köszönjük. Esetleg arról tudnám mesélni, hogy ezek után mi volt az, ami elhatározást adott, vagy motivációt arra, hogy te a politikai pályára lépjél?
Alapvetően engem mindig nagyon érdekeltek az élet. Nekem az volt a fő motiváció, hogy én valami olyasmit szeretnék csinálni az életemben, hogy másoknak segít. És nekem nagyon sokáig fogalmam sem volt, hogy mit tanuljak. Tehát én voltam az, aki egyszerre 5 különböző fakultációra járt. Jártam történelem fakultációra, bioszra, kémiára, mindent tanultam, és én nagyon-nagyon későn döntöttem el, hogy merre induljak. Részben azért is, mert már akkor is felmerült bennem azt, hogy politológiát tanuljak, vagy külügyekkel foglalkozzak, de hát a társadalmi közegben, ami körülbelül engem talán jól látszik, az a megítélés, amit a politikáról gondolom sokszor az emberek, hogy jaj, hát most így miért akarsz foglalkozni, nincs neked semmi kapcsolatos sehova, úgyse lennél, nem sikeres, úgyis ilyen belső dolog, így le van osztva, legyen inkább egy normális szakmád. És hát itt kerültem az orvosira, ugyanígy ebből a motivációból, hogy valami értelmeset szeretnék csinálni az életemben, hogy ez a 60-70-80x év, amit itt élek a Földön, az ne teljesen öncélúan teljen el, hanem hogy kicsit így visszatudjak adni a társadalomnak. És Hát alapvetően mindig ez volt a fő motivációm, de az egyetem alatt is én nagyon sok közéleti tevékenységet folytattam. Óriási életlenek során a mostani pártcsaládomnak, a nemzetiségi szervezetével kapcsolatban kerültem ilyen 21-22 évesen, és én az egyetem jelentős részét abban töltöttem, hogy különböző más országokban ifjúság politikával foglalkozó embereken együtt, tréningeket tartottunk, külföldre jártunk tapasztalatot cserélni, és én mindig valahogyan benne voltam ebben a közegben, csak úgy a szélén. Még Magyarországon is civil szervezetek, civil szervezetekben is aktívkodtam, volt egy másik párt, ahol aktivista voltam. Mindig benne volt az valahogyan, hogy tenni kellene valamit a közért, azon a szinten, ahol a törvények születnek. Csak hát nyilván azért valahogyan az ember belép a politikába, az egy hosszabb út. Nekem is kellett egy pár idő, vagy pár év, de alapvetően szerintem nagyon fontos volt az, hogy én az egészségügyben is szerezek tapasztalatot, és tényleg lássam azt, hogy amiről sokan csak elméletben beszélnek, hogy a rossz politika, a rossz állami struktúrák, azok hogyan érintik közvetlenül az emberek életét. Mert most például a koronavírus járvány alatt, amikor értem, kétesültem egy kórházban, nagyon érdekes volt ebből a perspektívából nézni azokat a vitákat, amiket Európában folytatnak. Ugye, amikor arról beszéltek, hogy lassúak a szállítmányi utak, kevés a kapacitás a különböző eszközök gyártására, Európában ilyen problémák vannak. És ez gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy valakinek nincsen maszkja, akinek kellene. Egy betegnek gyógyszere van szüksége, és nincs. Tehát a sürgősség teljesen más, amikor közvetlenül látja az ember, hogy a jó és a rossz kormányzás között mekkora különbség van. Szóval én bízom benne, hogy ez az élmény, amit mind az egyetemen megnyit, és akkor szereztem az egy jó irányba, hogy formálja a gondolkodásomat, és hogy talán jobban látom azt, hogy mi a valós súlya annak, hogy jól legyen ez egy ország egyetemesség.
Igen, tehát akkor te gyakorlatilag már elég sok évvel korábban beléptél úgymond valamilyen szinten a politikába, viszont kívülről lehet, hogy sokaknak csak az látszott, hogy a Momentum az gyakorlatilag 5 év alatt az egyik legerősebb ellenzéki pártán nőtte ki magát. Te hogyan látod ebben, mi játszott főszerepet? Vagy?
Szerintem ez egy történet, ami arról szól, hogy azt mondtuk, hogy nincs lehetetlen. A Momentum története az tényleg ott kezdődött, hogy 2016-ban, azt hiszem, igen, 16 végén talán egy csoport barát, ami főleg a Fekete Győr András által szervezetesek volt, azt mondta, hogy mi nem állunk be azoknak a sorába, akik emigrálnak, akik külföldre költöznek, akik kivonulnak a politikából, látjuk azt, hogy vannak problémák az országban, igazságtalanságok, egyenlőtlenségek, mindenféle egyéb problémák, amik minket nagyon zavarnak, azt látjuk, hogy nem vagyok képviselve, és nem adjuk fel, nem mondjuk azt, hogy oké, ilyen az életrendje, meg nem mondjuk azt, hogy nekünk fiatalok és semmit keresni valók a politikában, ugye, amit szinte sokszor elhangzik, hanem hogy nem, mert szervezzük magunkat, építünk egy közösséget, és építünk egy párt, ami változást okozni. És valami sokunk van benne. Tényleg, szerintem a politikáról kívülről sokan azt gondolják, hogy arról szól, hogy egy ember vagy a tévébe, és akkor ott okoskodik, meg elmondja a véleményét, vagy felszól a parlamentben például. Sokan azt gondolják, hogy a parlament, vagy a politikai munka legnagyobb része az, hogy te felszólalsz. De hogy szerintem egyáltalán nem így van. A Momentum sikere tényleg arra tudható, annak tudható be szerintem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat foglalkoztak a közösséggel. Az elejétől kezdve célunk volt, és most is azért dolgozunk, hogy minden településen ott legyünk, hogy beszélgessünk emberekkel, ne kinyilatkoztassunk, hogy szerintünk, hogy ez a jó világban, hanem legyen egy párbeszéd, fogadjunk be a mások véleményét, üljünk le azokkal is, akik nem értenek velünk egyet, és építkezzünk. Emlékszem arra, hogy még a 18-as országgyűlési kampányban, amikor én elnökségében voltam, nagyon sokszor volt az, hogy 2 órát vezettünk egy fórumra, egy Budapesttől jó messze levő településre, 2 órát vezettünk oda, odaértünk a fórumra, 1-2 ember volt. És ezt a 2 órát vezettünk vissza. És ezek olyan élmények, amik sok ember talán elmondottak. De mi nem adtuk fel, és hogyha most visszamegyünk arra a településre, akkor már nem 2 ember van, hanem 50 vagy 60. ez a szisztematikus közösségszervezés szerintem tényleg az, ami egy jó irányba vett politikai változást tud elérni, mert a politikát szerintem nem a társadalomtól elválasztott ilyen külön rétegként, meg ilyen okos megmondó fejekként kellene kezelni, hanem hogy a társadalom a organikusan fejlődő közös gondolkodás, közös munkának az egyik elemeként. Mert ha egy párt és a választók között nincs kapcsolat, akkor ez a párt valami teljesen furcsa világban élhet. Akkor a politikái nem tudják befolyásolni a hétköznapi emberek életét, nem a valós igényekre reflektálni, és mi ezt próbált közeleitől kezdve elkerülni. És tudod, még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy azt szeretjük volna megmutatni, hogy a politika az nem egy olyan dolog, amit csak hatalmasok tudnak csinálni. Sokan mondják azt, hogy érdekel a politika, de hogy hát én most itt vagyok, itt lakok ezen a településen, idősebb vagyok akár, nincsenek olyan jó anyagi eszközeim, sokat dolgozom, hát most én ugyan tudnék politizálni. És szerintem a politika az, amikor valaki bármi picit tesz a közösségért, akár hogy megszervez egy gyűjtést a iskolai elején, hogy a szegény gyerekeknek legyen tolla, meg füzete, amikor lefest egy padot, amikor kitakarítja a folyó medrét másokkal közösen. Ez is politikai, ez is közösségformás, és ezt mindenki tudja csinálni. És a Momentum közösségei ilyen kis pici, helyi, viszont hatást kiváltó dolgok mentén szerveződtek meg, és szerintem talán ezért tudtunk gyökeret verni, mert erőt adtunk az embereknek, hogy ők is tudnak dolgozni a változásért.
Igen, tehát ez egész biztos, hogy ezek a kis számok ezek összeadódnak, ugye ezt láthatjuk is. Most térünk át egy nagyobb egységre, az Európai Unióra. Ugye te kint dolgozol, mint parlamenti képviselő a Renew Europe frakcióba, ami ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy újítsuk meg Európát. Te hogyan látod Európa jövőjét? Tehát mondjuk mit gondolsz az Amerikai Egyesült Államokról, tehát ez mennyire reális, és mi lesz a kontinensünk jövője a következő 5 évben vagy évtizedekben?
De csak tudnám. Ugye az elmúlt hónapok szerintem az bizonyítják, hogy elképesztő gyorsan fejlődik a kárnyi folyamatok. Tehát a koronavírus után szerintem nagyon sok minden nem olyan lesz, mint ahogy akkor ebben elképzelt, akár a munkavilága, akár a társadalmi struktúrák jövője, az együttműködés mélysége. Tehát szerintem Európa most egy óriási választ előtt áll. Az egyik az unió további szétaprózódása, a nemzetállami egységek, nemzetállami klikkek kialakulása, az integráció lazulása, és van egy másik út, az integráció mélyülése. Nem gondolom azt, hogy egy Európai Egyesült Államok lenne a kívánatos cél, ugyanakkor szerintem a tapasztalataink mutatják azt, hogy egy szorosabb együttműködésre szükség lenne, akár csak az egészségükben. Mert a pandémia mutatta meg a legjobban azt, hogy egy gyenge egészségügyel rendelkező ország bajba tudja rántani az egész közösséget. Vagy hogyha nincsenek meg azok a kialakultak például, hogy egy bajba jutott országot más tudjon segíteni, az, hogy csak a járvány közepén végén alakultak ki például azok a megoldások, amikor egy jobb helyzetben egy ország átvett betegeket helikopterrel, vonattal, más országoktól, ahol kimerülnek a kapacitások. Ezek szerintem olyan üzenetek számunkra, amik legalábbis azt mutatják, hogy át kéne gondolni az együttműködés mélységét. De egy másik kérdés, ami az én szívemnek nagyon kedves, az egyenlőtlenségeknek a csökkentése. Hiszen van az európai közös piac, amiből nyilván mindannyiunk profitálunk, de azért számomra felháborító az, hogy még mindig ott tartunk, ennyi év közös munka után, hogy például Magyarországon olyan települések vannak, ahol szeméttel fűtenek, meg műanyag üvegekkel, ahol nincs ház, vagy nincs ablak a házakon. És az unió másik végében pedig az óvodában már iPad-eken tanulnak programozni a gyerekek. De persze az nem arra, hogy valahol jó az élet, de az, hogy a különbségek csökkenjenek, az unió kohéziója felé egy óriási lépés lenne. Tehát ezért kell nagyon elgondolni azt, hogy az EU-s pénzek elosztása az hogyan történik, milyen csatornákon keresztül, mire lehet költeni. Például, ha megint az egészségügyel például hozhatok, kicsit furcsa számomra az, hogy a jelenlegi elosztási rendszerben az egészségügy egy szigorúan tagállami kompetenció. Nagyon minimális a koordináció lehetősége európai szinten, és például itt jöhet fel az, hogy EU-s pénzeket lehet például arra költeni, hogy kifessünk egy kórházat. Nagyon szépek is Magyarország bizonyos részének a kórházat, de azt a pénzt nem lehet arra költeni, hogy például a nővérek fizetését egy kicsit megemeljék. A jelenlegi rendszerben az egészségügy csak és kizárólag a tagállamokért. És át lehetne alakítani azt, hogy például humanerőforrás költségeket, béreket lehessen fedezni EU-s támogatásokból, lehet, hogy nagyobb hatást tudnánk elérni. Szóval az integráció mélyülése az mindenképpen a tagállamok érdekét szolgálná szerintem, főleg egy olyan kis és nyitott gazdasággal rendelkező országban, mint Magyarország. Én nem vagyok biztos benne, hogy itt mi Európa közepén azzal választjuk a legjobb stratégiát, hogyha ellenségesek vagyunk másokkal, hogyha az, ha a közös munka ellen dolgozunk, hiszen ez egy olyan közösség, ahol mi is ott vagyunk az asztalnál, ahol mi is egyenrangú és erős tagjai vagyunk bármilyen döntésnek, ami megszületik. És egy erős Európa, egy összetartó Európa, egy szolidáris Európa, az Magyarország számára olyan erőket tud mutatni, amit magunkban 10 milliós országként a világpiacon biztosan nem tudnánk elérni. Szóval én bízom benne, hogy egy okos integráció felé tudunk elindulni, mert nyilván nagyon sok minden mondik a következő hónapoknak a kimenetén. Az új európai költségvetés az lehet egy idék és egy új irányba, lehet még azért azon is nagyon sokat kell dolgozni, hogy ahogy a parlament kifejezte az álláspontját, és mi azért még elvárnak már finomítást a tanástól. De szerintem itt megvan a lehetőség arra, hogy Európa megerősödjön még jobban, és egy átalakuló világban egy domináns szerepet töltsön be, ami Magyarországnak is.
Igen, ugye most említetted is az Európai Parlamentet. Ez szerintem néhány magyar embernek úgymond egy ilyen távoli fogalom lehet, hogy nem igazán tudja mindenki, hogy ott mi folyik. Te, mint aki ott dolgozol, tudnál erről mesélni, hogy ott mégis mit csinálnak az emberek, és milyen döntések születnek?
Milyen a
képviselői?
Igen. Jó. Igazából nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, és ez számomra egy nagyon visszaigazolás arra, hogy valamit nem csinálunk jól. Hiszen kívülről nézem, valami bonyolult az európai intézményrendszer, nagyon nehéz átlátni, hogy hol mi történik, pedig amúgy nem annyira az, csak valahogyan egy törvénygyár szerepét veszi magára a mindenkori Európai Bizottság, Európai Tanács. És ez pont egy ilyen eltávolodáshoz vezet, hogy azok az a majdnem 500 millió ember, akit mi ott képviselünk, akiért dolgozunk mi a közösségben, az így nem teljesen látja az, hogy Európa mit tesz ért, és hogyan. De hogy egy konkrétabban válaszoljon a kérdésedre, amellett, hogy nyilván szükség lenne arra, hogy Európát még közelebb hozzuk az európaiakhoz, nyilván nagyon sokkal kisebb hétköznapi dologban is nagyon komoly szerepet játszik az Európai Parlament. Az Európai Parlament az egy olyan döntéshozó egység, amely az Európai Bizottsággal közösen alkot törvényeket. Tehát, hogy a legfontosabb feladatunk az szerintem az, hogy olyan szabályozásokat hozzunk, amely a közös piacot, az európai országokat egységesen érinti. Szóval a munka lényege az, hogy az Európai Parlament szakbizottságaiban, az Európai Bizottsággal közösen dolgozzuk ki a jelentéseket. A bizottságtól megérkező jelentés tervezetet az Európai Parlament frakciói tudják közösen formálni. Mindig van egy jelentéstevő, amit egy súlyozási rendszer alapján alakálnak egy bizonyos frakcióhoz, tehát hogyha mondjuk az én frakcióhoz, a megújuló Európa frakcióhoz kerül a jelentéstevői pozíció, akkor ő a parlamenti vezér kb. Azon a jelentésen, de minden más frakcióból is van egy árnyék jelentéstevő. Tehát egy egyeztetési folyamaton megy végig a jelentéstervezet, és amikor minden frakció, vagy legalábbis a frakciók többsége meg tud állapodni, akkor a szakbizottság elé kerül szavazásra, és ezt követően a parlamentnek is hová kell hagyni az egész parlamentnek, és így kerül tovább így beterjesztésre a jelentés az Európai Tanácssal közös döntéshozó irányjárás. Tehát gyakorlatilag az európai törvények úgy születnek, hogy a bizottságnak, a parlamentnek és a tanácsnak egyet kell érteni. És a parlament része ugye ebben a demokratikus láb. Hiszen mi vagyunk a közvetlenül választott egysége az Európai Uniónak, mi 470 millió választópolgár elhatalmazásával vagyunk ott, és köszönhetően a parlament felépítésének. Ez egy nagyon demokratikus egyeztetéseken, kompromisszumokon alapuló folyamat. Számomra nagyon szimpatikus az, hogy tényleg így meg kell találni a megegyezést. Nem az van, hogy valaki erőből át tud nyomni egy a saját akaratát, hanem mindig szükség van másokra, tárgyalni kell, figyelembe kell venni az összes szempontot, és ezért ez egy sokkal dinamikusabb és párbeszédebb alapuló döntéshozás, mint ami sokszor egy nemzeti parlamentben zajlik. És ami még szerintem nagyon érdekes, az az, hogy ezek sokszor olyan hosszú távú döntések, amik potenciálisan tényleg formálhatnak az egész közösség sorsát. Most mondok egy példát, ugye sokat beszélünk a klímavédelemről, a környezetvédelemről, Magyarországon is a hétköznapokban. És persze minden országnak szükséges megtennie a maga részét, azonban, hogyha valamit Európában 500 millió állampolgár szintjén döntünk el, annak az egész világra hatása van. Tehát például, hogyha az Európai Parlament által nagyon-nagyon támogatott szénhatáradó elfogadásra kerül, ez gyakorlatilag egy olyan intézmény lenne, amely az egész világon tudná csökkenteni a kibocsátást, vagy legalábbis abban az irányba tudna menni. 500 millió állampolgár egy nagyon erős értekérvényesítő egység, hiszen egy óriási piac vagyunk, velünk nagyon sok mindenki kereskedik. Európa globálisan tudja formálni a világ sorsát gyakorlatilag, és hogy ebben részt venni, hogy ezeken a jelentéseken mi dolgozhatunk, ezeken a jelentéseknek az útját formálhatjuk, az tényleg egy nagyon felemelő történelmi szerep szerintem. De biztos, hogy néha kicsit bürokratikus, meg lassú, meg nehezen érthető, de a vége a sztorinak az tényleg az, hogy létrehozunk valamit, ami utána persze hosszú év, meg sok egyeztetés után az egész közösségünk tud tartani.
Nagyon érdekes. Köszönjük, hogy elmondtad, hogy te hogyan látod, hogy ez hogyan működik. Van esetleg valami szórakoztató történet, vagy a karrieredből, amit meg tudnál osztani velünk, vagy akár tanulságos?
Milyen kapcsolatban?
Hát bármi, ami így érdekes lehet, igazából.
Jó, hát igazából nagyon sok ilyen kis apró dologból épült fel az elmúlt pár év. Szerintem talán a legérdekesebb történetek egyik az volt, hogy amikor még a régi Momentum irodában dolgoztunk, az egy pincérben volt, egy nagyon pici, kb. Maximum 2 méterrel magasságú pincérben, ami omladozott, meg üdös volt, meg nehézes volt, és amikor az olimpia kapcsán azért elég nagy külföldi sajtófigyelmet kaptunk, nagyon sok újságíró jött hozzánk, és hát nekünk ugye az amúgy a palota volt, tehát az, hogy végre van egy irodánk, azért fantasztikus nagy elismerés volt számunkra, és mindig, amikor meghívtunk egy újságírót, vagy egy külföldi politikus, vagy egy partnert, akkor mindenki teljesen lesokkolott, hogy úgyhogy mindjárt a pincéről csináljátok a pártokat, amiről az egész sajtó ír. És számunkra ez olyan természetes volt, hogy nem a külsőségek, meg nem az ilyen hagyományos hatalmi struktúrák azok, amik egy közösséget erősítesznek, hanem az emberek, akik benne dolgoznak. De ez kívülről sokszor nagyon furcsa, mert hát ugye nem úgy képzeljél az ember egy pártnak az irodáját, hogy lemész a hitelékkel, meg egy pincével, és ott valamilyen lelkes ember fűznek el egy deszkafét. És pont ezért is nagyon érdekes végigkövetni azt, hogy az elmúlt évek során honnan, hova jutottunk, és hát személyesen nagyon bízom benne, hogy ennek lesz még egy még sikeres a továbbélése.
Persze ez érdekes, hogy egy pincéből is akár el lehet érni több millió embert, és a politikában is nagyon fontos, ugye, hogy a véleményedet átad másoknak. De te hogyan látod, hogy a mai világban mi az, ami hatékony kommunikációnak és véleménynyilvánításnak a titka lehet?
Szerintem talán az őszinteség. Nagyon sokszor, főleg a politikában, sok ember úgy gondolja, hogy mi az, amit mondanom kell, mi az, amit hallani szeretnének, megpróbálják ilyen nagyon kifinomultra, meg bonyolultra, meg technikaira megfogalmazni a mondandójukat, sajnos sokszor ugye csúszódnak, meg mindenféle egyéb retorikai eszközzel élnek, de én azért úgy gondolom, hogy aki ilyen eszközökkel él, az elég hamar le fog ütni. Tehát az őszinteség, meg tényleg így a nyitottság és a reflexió. Mert akkor is nehéz véleményt formálni, hogyha valaki egyáltalán nem nyitott a külső véleményekre, hogyha nagyon eltávolodik azoktól, akik kritikusak tőlük, ezért is nagyon visszaigazolás nekem például minden fórum, amikor beszélgetünk emberekkel kisebb településeken is, hogy mi az, amit látnak a munkánkban, mi az, ami az ő életüket érinti ebből. És ez a folyamatos visszajelzés, amit kapunk, az nagyon megerősít minket abban, hogy erre kellene menni. Nekem személyesen is nagyon sok motivációt tud adni az, amikor látom azt, hogy a mi munkánk segít másoknak, akár példával, akár sokkal konkrétabban. Én ugye a Regionális Fejlesztési Bizottságban is tagja vagyok az Európai Parlamentnek, és az, hogy az országjárások során tényleg sokszor látom azt, hogy így mekkora különbségek vannak, mekkora problémák vannak bizonyos országrészek között, hogy mennyire súlyos szegénységi csapdában élnek rengetegen még mindig ebben az Európai Unióban. Ez egy olyan erős motiváció, és az ő közvetlen élményeik olyan erősen fel tudnak tölteni arra, hogy még erősebben dolgozzak még egy ilyen nehezebb közvetlen is azért, hogy változás legyen, ami számomra tényleg egy olyan pozitív összeigazolás.
Persze, el tudom képzelni. Ugye mondtad, hogy az őszintesség az nagyon fontos. Van esetleg még valami más javaslat, amit olyan embereknek adnál, akik esetleg politikai pályára készülnek, mint ahogy te is?
Szerintem akkor érdemes politizálni, hogyha valaki őszintén és tényleg nagyon érdeklődik az emberekért. Az, hogy ha van egy motiváció, hogy segíteni akar másoknak, hogyha nyitott a párbeszédre, ha nem csak magáért csinálja, hanem hogyha van egy ilyen társadalmi formáló erő, ami munkál benne. Úgy, a politikának szerintem tényleg a legfontosabb része az, amikor beszélgetünk másokkal. És aki erre nem nyitott, vagy nem olyan a személyisége, akkor azért elég nehéz. Ha van valakinek egy erős motiváció, hogy hova akar eljutni, mit akar megtenni, hogyha nagyon erős a morális irányt ülje meg a gerince, ez egy nagyon jó alap, és szerintem az egy ilyen minimum, ami kell ahhoz, hogy valaki a politikában előre jusson, de tényleg a kommunikáció és a nyitottság, és hát az, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok munka van, hogy valaki valamit felépít, ennek az elfogadása, az valószínűleg egy olyan dolog, amit ugye érdemes szemben tartani, hogy valaki erre a pályára lehetni magát. Mert tényleg a politika az egy olyan terület, ahol szerintem nagyon sok jó dolgot el lehet érni, nagyon nagy hatást lehet gyakorolni másokra, akár törvényalkotási szinten, akár a társadalmi példamutatással, de nagyon sokat le is lehet mondani, nagyon sokat le is lehet mondani. És ezért nyilván ezt nehéz kiszűrni, de én nagyon bízom benne, hogy eljön az idő, amikor a politikusokkal nem az jut meg mindenkinek az eszébe, hogy ezek jönnek és ügyeskednek meg jobbnak, hanem hogy ez tényleg egy olyan munka, mint a közösség formálásáért végzünk. És akinek nem ilyen, azt mondja, a társadalom nem fogja bizonyára támogatni.
Értem. Most térjük át ilyen könnyedebb kérdések, már közeledünk az interjú végéhez. Mondjuk milyen könyveket olvasol, vagy honnan szerzel információkat?
Nagyon sok újságot olvasom. Amiket hírezésen olvasok, az az Economist, a Financial Times, a Time, illetve az irodában még van pár ilyen szakmai újságok előfizetése. Azt, hogy milyen könyveket olvasom, mostanában sokszor inkább szakmai könyveket. Jelenleg például Eldred Fordról olvasom a Bessel's Effect-et, ami arról szól, hogy az Európai Unió hogyan tudja a gazdaság és újabb politikai súlyra is váltani a világban. Illetve most olvastam a Gertrude Kennelszövet című könyvet Macsególtól, amelyben arról ír, hogy a jó intézményrendszerek hogyan tudják befolyásolni egy országnak a működését, hogy az intézményrendszer összességében a kulcs annak, hogy egy ország jól vagy rosszul működik. Ezek voltak mostanában azok, amik most felzsakoroltak rám, de egy nyaralás után például még egy csomó minden, amit talán kicsit könnyedre tényleg van, meg szép irodalomban is el tudok olvasni. Az az érdekes, hogy a munkám nagyon sok utazással jár, ezért azt mindig van arra kihasználni, hogy olvasok, de mivel tényleg nagyon sok a szakmai kihívás, meg a munka, sokszor háttérben sorolom a különböző szép irodalmi könyveket sajnos, hanem mindig, hogy akkor én még ennek is utána kell nézni, hogy ezt is el kell olvasni, akkor még itt van egy 30 oldalas valami, amit egy óra múlva fel kell dolgozni. Szóval nem várom azt, hogy most a nyáron egy kicsit jobban ki tudja kapcsolni, meg tudja kérni.
Akkor nagyjából is vissza vagyok, hogy egyéb közben vagy?
Hát a politika az egy ilyen folyamatos figyelmet igénylő munka, igen. Tehát nekem általában úgy néznek ki a napjaim, hogy hétfő délutántól csütörtök estéig vagyok Brüsszelben, és akkor hétvégenként vagyok Magyarországon, akkor a legtöbb részét országjárással töltöm. Szóval igen, az, hogy így mikor kezdődik és mikor végződik a munka, az úgy általában összefügg. De ez nekem nem baj, mert előre szeretem, amit csinálok, de biztosan sokaknak megterhelő lehet az, hogy ugyanúgy éjfélkor is felhívhatnak valami kérdéssel, meg reggel hétkor mentünk el állni egy piacon a kis pultunkkal az ország bármilyen részében, tehát azért ehhez kell egy állóképességet biztos.
Szerintem ez egy jó záró gondolat is volt, hogy szeressük, amit csinálunk, és akkor menni fog. Szóval köszönöm, hogy elfogadtad még egyszer meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Köszönjük, ez volt a Magyar Siker Sztorik Podcast.
Sziasztok!